Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az úrvacsorai alkalomra. Miről szól az úrvacsora? Az úrvacsora az alámerítkezéssel megkeresztelkedett tanítványoknak az Istennel megkötött szövetségének a megújítása. A szövetséget szeretnénk vele megújítani, amelyet egykor megkötöttünk. Így mondta Jézus is János evangélium a 13. fejezetében, aki megfürdött, nincsen másra szüksége, mint lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Jézus két ünnepet hagyott az ő tanítványaira. Ugye a kereszténységben ma elterjedtek az ünnepek, nagyon sokféle keresztény ünnep létezik, de Jézus kettőt hagyott ránk. Az egyik az a szombati nyugalomnap, amikor a teremtésről és a teremtőről emlékezünk meg. A másik pedig az úrvacsora, amikor Krisztus haláláról és a vele kötött szövetségről emlékezünk meg. De mi ez a szövetség, amit vele kötöttünk? Miről is szól ez a szövetség? Olvassuk a mai alapigénket Jelenések könyve 3. fejezetéből, Jelenések könyve 3. fejezete 20-21. versét, így olvasom. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ez a két ige, a 20-21. vers, a Szentírásnak egy-egy kulcsigéje. Nagyon sokat halljuk ezt, hallottunk ezekről prédikációkat is. Nekem feltűnt, hogy a két ige egymás után következik, és első hallásra nem is nagyon értettem, hogy hogyan következik a 20-ból a 21. vers. Mi a kapcsolat a kettő között? Egy picit erről szeretnék ma veletek gondolkodni. Visszaemlékszem gyermekkoromra, amikor először hallottam Jézus Krisztusról, nem voltunk mi vallásos család, legalábbis a szüleim formálisan szekularizált keresztények voltak, az igéről, a Bibliáról nem sokat beszéltek, nagymamámtól tanultam többet erről, tőle sem sokat, de azért ő neki élő hite volt, és a hitnek az útján ő indított el. De azért egy idő után már úgy templomból innen-onnan megismertem Krisztus történetét, az áldozás, a keresztáldozat történetét, és nem értettem, sokáig nem értettem, hogy ez miért történt, miért volt itt Krisztus a Földön, ha ő Isten fia volt, akkor miért élte ezt a nehéz és rögös életet, aminek a vége ráadásul egy ilyen dicstelen kereszthalál volt. Utána feltámadt, de hát miért kellett neki meghalni, hogyha amúgy is feltámadt. Szóval nem értettem ezeket az összefüggéseket. De egy dolog azért megragadott, hogyha maga a Teremtő küldte el az ő fiát erre a földre, akkor, és vállalta ezt a nehéz utat, és vállalta azt, hogy áldozati halált, hogy kínhalállal fejezi be itt az életét, akkor ennek valami komoly oka kellett legyen. Valami, amit én nem tudok, amit én nem értek, de ennek valami oka kell legyen, és én ezt szeretném érteni. És később aztán megkaptam a válaszokat ezekre a kérdésekre, és megértettem, de ez a gondolat nem múlt el, hogy vajon tudom én, hogy miért tette, miért vállalta, miért volt ez ennyire fontos, hogy ezt megtette a Teremtő, akinek ezt nem kellett volna tenni. Olyan dolgot vállalt, olyan dolgot tett, amit ember fel sem tud fogni, amit emberi képesség, emberi erő nem tudna elhordozni és elviselni. És tulajdonképpen ez a kérdés most is feltehető. Nem költői kérdés. Miért volt itt Jézus? Miért jött el itt Jézus? Mi változott azzal, hogy ő eljött? Változott-e valami ezen a világon azáltal, hogy ő eljött? De talán még jobb, hogyha így tesszük fel a kérdést, vajon az én életemben látom-e okát és értelmét annak, hogy Krisztus itt járt a Földön? Mert erre a kérdésre a válasz nem teológiai elsősorban, hanem személyes és gyakorlati. Ha Krisztus életének és halálának volt értelme, akkor az az én életemben kell, hogy látszódjon. Az én életemben kell, hogy legyen értelme Krisztus életének és áldozatának. Hogyha az én életemben nem tudok rámutatni Krisztus életére és áldozatára, akkor Krisztus fölöslegesen tette azt, amit tett. Az én szempontomból. De ő neki is fölösleges volt megtennie, értem. Az alapigénk első mondata tipikusan az az ige, amit a legtöbb keresztény ember már ismer és hallott. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Vajon, bár tudunk erről az igéről sokat beszélni, de vajon, ha úgy őszintén magunkba nézünk, és elgondolkodunk a saját életünkről, akkor tudnánk-e arra választ adni, hogy az én életemben belül van Krisztus, vagy kívül van? És itt nem egyfajta ilyen keresztény szerénységre gondolok, hogy hát igen, jobban kellene törekednünk arra, hogy Krisztus bent legyen, és behívjuk az életünkbe. Hát nem mindig sikerül ez, hanem úgy őszintén, ha mi magunkba nézünk, akkor ott hol látjuk Krisztust? Kívül látjuk, vagy belül látjuk? Úgy állandó jelleggel, folyamatosan, inkább kívül van, vagy inkább belül? Ugye erre a kérdése mindenki magának kell, hogy választ adjon, de nem könnyű rá választ adni. Nem könnyű rá választ adni, mert azért vagyunk itt, és azért keressük őt. Az életünknek azért fontos része, mert mi nagyon szeretnénk, hogyha Krisztus belül lenne. Nekünk minden vágyunk erre irányul, és én hiszem is azt, hogy emberileg komoly erőfeszítéseket teszünk arra, hogy Krisztus belül legyen, ajtón belül. A kérdés az, hogy ez sikerül-e. Ha nem sikerül, akkor merünk-e olyan őszinték lenni magunkkal szembe, hogy ez nem ment, ez nem megy valamiért. Honnan tudhatjuk azt, hogy ő belül van, vagy kívül van? Honnan tudjuk magunkat is leleplezni adott esetben? Amikor belül van Krisztus, bent van az én hajlékomban, bejött az ajtón, és velem vacsorál, és én velem, akkor közel van hozzám. Akkor hallom, amit mond, hallja, amit mondok, látom őt, és ő lát engem. Vajon hallom, amit mond? Vajon hallom, amikor megfed? Vagy hallom, amikor vigasztal? Vannak közöttünk szomorú emberek? Vannak közöttünk olyanok, akik problémákkal küzdenek, és nem tudnak belőle kikeveredni? Vajon Krisztus meg tudna minket vigasztalni? Valaki meg tudna vigasztalni minket Krisztuson kívül? Halljuk, amikor megvigasztal? Egy keresztény ember lehet-e sokáig szomorú, és lehet-e sokáig problémákkal telített? Vannak problémák, óriási problémák vannak, megoldhatatlan problémák vannak, de vajon egy keresztény ember életében, aki Krisztussal közösségben van, ez elfogadható, hogy agyonnyomja egy embert a problémák özöne? Hogyha ilyen van, akkor gyanakodni kezdhetünk azon, hogy nem halljuk Krisztus vigasztaló szavait. Nem figyelünk oda, nem látjuk őt, nem látjuk azt, hogy hol van a megoldás. Sajnos sok kereszténynek erős a képzelő ereje. Sokan úgy vannak vele, hogy hát én Krisztust behívtam az életemben. Én hiszem, hogy bent van. Hiszem, hogy szól hozzám, foglalkozik velem, irányítja az életemet, hiszen a gondviselését tapasztalom nap, mint nap. De Isten úgy is tud rólunk gondot viselni, hogy távol van tőlünk. Hiszen nem látjuk őt, hiszen elment erről a földről, a bűnbeesés napján eltávozott az embertől, és távolról viseli a gondját. De mi most nem azt szeretnénk, hogy csak simán a gondunkat viselje. Mi azt szeretnénk, hogyha itt lenne hozzánk közel, velünk, láthatnánk őt, és hallhatnánk a hangját. A Szent Lelket ezért küldte Isten, hogy ez a közösség hitben létrejöhessen, amit az ember egykor az Édenben elveszített. És vajon hol tartunk mi ezzel a közösséggel? Képesek vagyunk magunkkal elhitetni, hogy van közösségünk Krisztussal, miközben nem biztos, hogy így van. És keresztény embernél különösen nagy a kísértés, mert ismerünk bibliai igazságokat. Tudunk beszélni Krisztusról. Értjük az ő földre jövetelének célját, és meg tudunk vigasztalni másokat, miközben mi vigasztalhatatlanok vagyunk. Képesek vagyunk erre. Az ember képes magát becsapni, képes a képzelő erejével elképzelni és elgondolni azt, hogy mégiscsak itt van velem Krisztus, miközben ez nem valóság. Sok keresztény igazság létezik, ami ugyanakkor nem jelen való igazság, ugye Ellen White szavaival élve. Hol látunk erre bibliai példát? Például a Jób könyve, Jób barátaira emlékezzünk vissza. Ha felütjük Jób könyvét és elolvassuk azokat a dolgokat, amelyeket a Jób barátai mondtak, drága igazságokat mondtak el. Ha kivesszük őket így mondatonként, egytől egyik igazak, csak ott abban a helyzetben nem volt igaz. Abban a helyzetben ítéletre méltó kijelentések voltak. Hogyha mi közösséget ápolunk Krisztussal, ha itt van bent, ajtón belül, akkor amit mond és amit képvisel abban a helyzetben, a mi életünkben, az valódi igazság lesz, az arra a pillanatra, arra a helyzetre szóló igazság lesz. Nekünk erre van szükségünk. Nekünk nem a fantáziánkat kell megerőltetnünk, vagy keresni, kutatni, hogy milyen igéket ismerünk, és majd abból valami kép összeáll, hanem nekünk Jézus kell, aki ott és akkor meg tudja mutatni, az ő Szent Lelkének helyet kell adni. A Szent Lélek az egy valóság. Krisztus nem jelképes értelemben tanított minket arról, hogy elküldi az a vigasztalót, a Szent Lelket. A Szent Lélek jelenléte, a Szent Lélek tanítása valóság, és bár nem látjuk őt, de az ember gondolatainak a húrjait meg tudja pengetni. Volt-e már olyan tapasztalatotok, hogy egy adott pillanatban egy olyan dolgot értettetek meg, vagy olyan dolog jutott eszetekbe, amire egyébként emberileg nem szoktatok gondolni? Imában, egy elmélyült imában meg lehet tapasztalni a Szent Lélek jelenlétét, hogy bizonyos gondolatokkal letérdelek imádkozni, és mondom, panaszolom, gondolkodok, beszélek Istennel, és egyszer olyan dolgokról kezdek gondolkodni, ami az elején eszembe se jutott. És lassan valahogy előjön a megoldás. Be tud kapcsolódni a Szent Lélek a mi életünkbe, az imáinkba, és lehetőség lenne arra, hogy minden nap, a minden percében mi vele kapcsolatba legyünk. Miért volt Krisztus itt a Földön? Mi volt az ő küldetése? Ugye el tudjuk mondani azt, hogy tanított, gyógyított, bemutatta Isten szépségét. Krisztus azt mondta, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Mi megláthattuk azt, hogy milyen az Isten a valóságban, amit mi nem tudunk róla. És végül ő volt az áldozati bárány, aki feláldozta magát az ember helyett, az ember bűnei miatt. El kellett szenvednie a büntetést azokért a bűnökért, amelyeket nem követett el. Hogy mi megkapjuk az ő igazságát és az ő örökségét, amit nem érdemeltünk meg. De miért tette ezt? Miért vállalta ezt? Mi volt neki az indítéka? Ez az igazi kérdés. Miért vállalta ezt, mikor nem lett volna rá szüksége? Krisztusnak mi volt a legnagyobb kísértése? Emlékszünk erre? A Gecsemáné kertben. Nem az volt a legnagyobb kísértése, hogy mi vár rá, hogy kínhalál vár rá, korbácsolás vár rá. Még talán az sem, hogy az atya el fog tőle távozni, hanem az, hogy mindezt vajon nem potyára tette, vajon nem volt-e fölösleges az, amit vállalt, vajon lesz-e valaki ezen a világon, aki meghallja az ő szavát, aki emlékezni fog arra, amit ő tett. És hitben valahogy átverekedte magát, de ez volt, itt volt az, ahol ő vértverejtékkel küzdött, vérverítékes küzdelemmel küzdött, és háromszor is majdnem visszautasította azt a poharat. Nem tudta, hogy vajon lesz-e ennek értelme, és ott volt a sátán, a fülébe súgta, hogy ezekért az emberekért teszed. Hát ott alszanak azok is, akik hallgattak rád. Hát nincs itt senki, aki ezt meghallaná, aki ezt a szívére venni, vagy akinek csak úgy tartósabban is megmaradna az emlékezetében. És valóban azt látjuk, hogy nagyon kevés ezen a világon az, aki itt megáll és lehorgonyoz, és akinek megrázza az életét az, amit Krisztus tett. Kívülről nem nagyon látszik most sem, hogy az ő életének, az ő áldozatának és az ő küldetésének lett volna értelme ezen a földön. De mégis fogalmazzuk meg, hogy mi volt az ő indítéka, miért jött el erre a földre. Ugye nagyon szép volt, talán nem is véletlen, hogy itt az adományért való hála során elhangzó igék is erről szóltak. Máté evangéliuma első fejezet, a 21. fejezetében olvassuk azt, hogy mit mondott az angyal Józsefnek, tehát Máté 1.21-ben, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. A szabadítás. Ugye a szabadítás volt az, ami őt motiválta, amiért ő eljött, amit ő szeretett volna. Meg akart bennünket szabadítani a bűneinkből, mert Isten tudja, hogy az ember ebben az állapotában, bármennyire vágyik Isten után, és bármennyire tud gyönyörködni az igazságban, bármennyire tud hittel Istenbe belekapaszkodni, de nem alkalmas arra, hogy a mennyben éljen. Az ember nem alkalmas arra, hogy a mennyben éljen, mert mindenestől fogva romlott a gondolkodása, az élete, az az örökség, amit mi hozunk, amit mi kaptunk, olyan testet ad nekünk. Azt mondja a Szentírás, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. És Isten minket ebből a fogságból szeretne megszabadítani. Nem egy akármilyen rabság ez. Mert olyan valakiket szeretne megszabadítani a bűn fogságából, akik nem akarnak ebből megszabadulni. Akik örömmel mennek be ebbe a börtönbe, és nem akarnak onnan kijönni. Nem arról van szó, hogy kinyitja a rácsot, és majd mi kisétálunk, hanem kinyitja a rácsot, és mi bent kapaszkodunk, mert nem akarunk mi innen elmenni. És nem csak, hogy nem akarunk kimenni ebből a fogságból, hanem ha valaki szabadítani szeretne minket, azt gyűlölni fogjuk, azt bántalmazni fogjuk, és meg fogjuk őt ölni. Ezek vagyunk mi. Ezt tettük Jézussal. Sokan azt mondják, hogy hát ilyet nem tennénk, hát azért mi most már másképp gondolkodunk, mint annak idején a zsidók, ahogy gondolkodtak. Ez lehetetlen, hát már mi ismerjük őt, és tudjuk, hogy ő mit képviselt. Ma is ugyanúgy megölnék Jézust, hogyha eljönne erre a világra. És meg is teszik. Megteszik, mert aki Krisztushoz szeretne hasonlítani, aki azokat az elveket vallja, amiket ő vall, azt ma is üldözik. Lehet, hogy nem beszélnek Krisztusról, de ő más, mint a többi. Ő nem úgy gondolkodik, mint a többi. Ő nem közénk való. Kiközösítik. Most olyan világot élünk, hogy nem illik másokat legyilkolni, de volt olyan időszak, amikor az intolerancia nagyon könnyen átment gyilkosságba, és majd lehet, hogy lesz is. És most is vannak a világnak olyan részei. Hallunk arról, hogy Afrikában itt-ott kíméletlenül megölnek embereket, akik egyáltalán mernek Krisztusról beszélni. A világ nem változott, és nem is fog változni, de mi változhatunk. Mi beengedhetjük őt az ajtón, És mit fog tenni, hogyha mi beengedjük őt az ajtón? Miért nem szívesen engedjük be? Miért van az, hogy nem sikerül valahogy sokszor beengedni őt? Pedig hát úgy szeretnénk. Azért, mert ha bejön, akkor olyan dolgokat fog mondani, ami nekünk nem tetszik. Sajnos. Mert ha szabadítani akar minket, akkor ő biztosan és célirányosan arra fog törekedni, hogy minket abból a bizonyos börtönből kivigyen, ahonnan mi nem akarunk kimenni. Beszélünk róla, csak nem akarunk kimenni. De őt nem fogják meghatni a mi kifogásaink. Ha ő bent lesz, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy valami módon minket megszabadítson a bűneinkből. És nekünk ez nem mindig tetszik. Nekünk ez nem mindig tetszik. Mi legszívesebben úgy lennénk, hogy néha behívnánk, amikor éppen minden rendben van, beszélgetnénk vele, hallgatnánk az ő vigasztalását, de aztán, amikor olyan kedvünk van, akkor inkább ne hallja, inkább ne lássa. Ha ott van és látja, mit csinálok, akkor nem tudom kihúzni az asztal alól a dugicsokit, ugye? Mert látja. És mi szeretjük időnként innen-onnan elővenni a dugi dolgainkat, amit senki nem lát, és senkinek semmi köze hozzá. És ugye erről szól a legnagyobb kérdése a kereszténységnek. Meg lehet szabadulni a bűnökből, vagy nem lehet megszabadulni? Meg tud Krisztus szabadítani minket, vagy nem tud megszabadítani a mi énünktől az, ami minket pusztít, ami minket romlásba visz? Ezen a kérdésen futott zátonyra a kereszténység nagy része. És mai napig ez az a kérdés, ami megosztja a kereszténységet. Ebből alakult ki az ágostoni teológia, ebből alakult ki a protestáns olcsó kegyelemtana. És köreinkben is, a mi közösségünkben is, talán még a mi közösségünkben nem, de az adventizmusban megjelent az a bizonyos új teológia. Lehet, hogy hallottatok már róla. Ezeknek ugyanaz a gyökere. Az ember annyira romlott és annyira bűnös, hogy nem tud megszabadulni a bűneitől. Azt mondják, hogy még akkor is bűnös az ember, amikor jót cselekszik, mert a gondolatai fertőzve vannak, és ez igaz is. Emberileg nem lehet megszabadulni a bűnből. De a Szentírás mégis mást mond. János 8.36-ban azt olvassuk, ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. És ez azt jelenti, hogy valósággal szabadok leszünk. Ez nem mást jelent. Van szabadulás a bűnből. Létezik szabadulás a bűnből itt a földön, és nekünk is rendelkezésünkre áll ez. És az alapigénk második verse is, a Jelenések 3.21 ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ha ezt Jézus nem mondta volna, hogy amint én is győztem, aképpen ti is tudtok győzni, ha ezt ő nem mondta volna, akkor talán elhihetnénk azt, hogy nekünk ez nem tud sikerülni. De ő nem azt mondta, hogy majd ti győzni fogtok anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tennétek, hanem azt mondta, hogy amint én is megtettem. Jézus is ugyanabban az emberi, elesett, gyenge emberi természetben küzdött a bűnei ellen, és ugyanúgy az Atya segítségét vette igénybe ehhez, ahogyan mi is megtehetjük. Mintát mutatott nekünk. Ugye ennek az új teológiának az a következménye, ha azt mondjuk, hogy az ember nem tud győzni a bűn felett, az a következménye, hogy akkor Krisztus nem tudott nekünk mintát mutatni. Mert Krisztus nem azt az utat járta be, mint mi. De azt mondta, hogy amint én is győztem, úgy ti is tudtok győzni. Van lehetőség, van arra, de vele közösségben, csak vele közösségben. Ha az ajtón belül van, ha mi beengedjük, ha ott marad, ha nem megy ki, ha percekre sem megy ki, akkor fog kialakulni, akkor jön létre az a közösség, ami végül elvezet arra, hogy a bűn felett győzni tudjunk, de tegyük fel a legnagyobb kérdést. Talán ez a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet győzni a bűn felett Isten erejével ebben az emberi testben, amiben mi vagyunk. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Mert mindig itt akadunk el. Hogy eljutunk már a küszöbig, már-már értjük is, hogy miről van szó, és talán halljuk is Krisztus hangját, de amikor jön az a borzalmas kísértés, amikor én elgyengülök, amikor elcsüggedek, amikor éppen nem reggeli frissességemben vagyok, hanem egy végig dolgozott nap után fáradtan, éhesen, amikor felbosszantottak, amikor azt se tudom, hogy hol áll a fejem, és akkor hogyan lehet győzni? Hát akkor az ember képtelen erre. Hát akkor úgyis utolér a gyengeségünk. Hát ott senki nem fog engem megerősíteni, senki nem fogja a problémáimat megoldani. És akkor hozzám szólnak valahogy nem úgy, ahogy én, nekem azt tetszik, és akkor hát elveszítem a türelmemet, akkor minden elúszott. Vagy jön a kísértés újra, hogy ezt vagy azt csináljam, és tudom, hogy nem jó, de hát akkor egyszerűen nem tudok akkor gondolkodni. Egy módon tudunk győzni. Akkor tudunk győzni, hogyha valami nagyobb erő kényszerít minket arra, hogy ne tegyük meg, mint ami arra kényszerít, hogy megtegyük. Ha valami nagyobb erő van ott. Ha megértjük és meglátjuk azt, hogy mit okoz a bűn, amit mi elkövetünk. Hogy mi ennek a következménye, hogy mi az ára a mi törvényszegéseinknek. Ha ezt mi tudjuk, ha ezt mi látnánk, ha ez a szemünk előtt lenne, akkor ha lenne valami nagyobb erő, egy nagyobb erőnek kell lennie ott, ami minket ki tud segíteni abból a mélységből, abból a gödörből. Képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy van valaki, akit nagyon szeretünk. Mindenkinek van olyan valaki, aki közel áll a szívéhez. Szülőnk, gyerekünk, házastársunk, akivel napi kapcsolatban vagyunk, és aki nagyon fontos számunkra. Akiért akár bármiről le is tudunk mondani. És ezzel a valakivel mi éppen valahol sétálunk, valami szép helyen. És mondjuk jönne egy harmadik személy, aki meglökne, és mi felhorkannánk. Csak egy egyszerű indulatos felhorkanás, hogy mit képzel, milyen ember az ilyen. Egy egyszerű kis indulatos megnyilvánulás. Akár csak úgy gondolatban. És ebben a pillanatban ott teremne mondjuk 4 rendőr, vagy 4 fekete ruhás komandós, és a mi szerettünket megragadná, elvinné, levenné róla ruháit, megkorbácsolná, és utána megölné őt. Ugye ez egy képtelen gondolat, ha belegondolunk. De, és nem történik meg az életben. Mi soha nem látunk ilyent. És nyilvánvalóan ilyen nem is kerülhet erre sor. Nem ilyen társadalomban élünk. És ezért megtesszük, hogy kisebb-nagyobb dologban vétkezünk. Vannak indulat megnyilvánulásaink, vannak gondolataink, vannak felháborodásaink, vannak kísértéseink, amikbe beleesünk, mert nincs következménye, nem történik semmi, belefér. Majd elrendezzük az Istennel. Pedig a valóságban ez történik. Minden egyes kihágásunkkal mi Krisztusnak a halálát okozzuk. Minden egyes kihágásunk az ő kereszthalálát okozza. Mindig ez történik, megfogják, megkorbácsolják és keresztre feszítik. Egyszer történt meg, de ha én egyszer követtem volna ezt el, akkor is megtörtént volna. Az én bűnöm juttatta őt a keresztre. Sok más ember bűne mellett, de az én szempontomból az én akkori bűnöm az, ami ezt okozza. Nem gondoljuk ezt végig. És miért nem gondoljuk végig, miért nem fáj ez nekünk? Azért, mert nem szeretjük Krisztust úgy, ahogyan szeretnénk azt a szerettünket, akit az előbb elképzeltünk, mert nem tudjuk őt úgy szeretni. Ez az igazság. Ha tudnánk őt úgy szeretni, akkor felkavarna minket annak a gondolata, hogy mit okozunk neki. És hogyan tudjuk megtanulni őt így szeretni? Mert meg lehet tanulni őt így szeretni, ha beengedjük az ajtón, ha közösségben vagyunk vele, ha beszélgetünk vele, ha meghallgatjuk őt, ha hagyjuk, hogy megismerjük őt, ha időt töltünk a keresztlábánál, szemléljük őt, akkor meg fogjuk szeretni, és meg fogjuk gyűlölni a mi bűneinket. És most ő, akit annyiszor megszomorítottunk, annyi csalódást okoztunk neki, szeretne elénk jönni, szeretne eljönni közénk, és felső ruháját levéve megmosni a mi lábainkat, és az ő vérével megtisztítani minket. Tegyük ezt akkor most mi is meg, és azzal a gondolattal, hogy az a testvérünk, aki megmossa a mi lábunkat, az Krisztus maga. Az ő személyében ő van itt közöttünk.